a mi segítségünk bűnbánati estén megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, énekeljük 463. énekünket, foglaljuk el helyünket. 463. dicséretünk így kezdődik: Isten élő lelke jöjj, áldva szállj rá. Testvéreim, Istenünk, igéjét olvasom Mózes második könyvéből, a 16. részből az első 15 verset olvasom. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van. A második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És rúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai: bár csak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet halálra juttassátok. Az Úr azonban így szólt Mózeshez: majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényeim szerint jár-e vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Mózes és Áron ekkor ezt mondta Izrael fiainak, Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtatok az Úr ellen. Ugyan mit vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtatok? Mózes pedig ezt mondta, add majd az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig, mert meghallotta az Úr zúgolódásotokat, ahogyan ellene zúgolódtatok. Mert mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtatok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig ezt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott a zúgolódásotokat. Amikor Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak a zúgolódását, ezért így szól hozzájuk. Estére húst estek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellették a tábort. Reggelre pedig harmad borította a földet a tábor körül. Amikor fölszikkadt a lehullott harmad, olyan volt, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, ezt kérdezték egymástól, mihez? Nem tudták ugyanis, hogy mihaz. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálásak vagyunk neked az elmúlt napokért, minden fáradtságáért, minden munkájáért. Hálásak vagyunk neked, Urunk, igédért, szavadért. Köszönjük azokat a gyermekeket, akik itt lehettek a te házadban, akik hallották Sámuel történetét, akik szívükbe reménység szerint elvitték a te igéidet, az alázatosak kívánságát meghallgatod, Uram. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, a te az Úr, azt, ami a szívben van. Köszönjük, Urunk, hogy mi is mi ez utóbbit egészen bizonyosan értjük és tudjuk, a bűnbánati estén pedig nem tudunk, Urunk, önfeledten örülni, hiszen hogyha te azt nézed, ami a szívünkben van, akkor sok gyalázatot kell látnod. Sok bűnt. Oly sok minden terhel, oly sok minden ragad hozzá a mi életünkhöz, mint a harcosnak a kezéhez, amely megfogja az ellenfelét, megragadja, olyan a mi kezünk, Urunk, mint a katonáim, melyhez lelki értelemben vértapad. Amikor kíméletlenül és gátlástalanul megszólaltunk, rendelkeztünk, utasítottunk, amikor átgázoltunk valakin, amikor érzéketlenek voltunk a te igéd irányába, és ezért érzéketlennek bizonyultunk otthon családunkban, vagy éppen a bennünket megszólító idegennel kapcsolatban. Igaz, Urunk, a te énekelt, szabad igéd, mondjuk most így, hogy fáj neked, látva minket, hogyha szeretni nem tudunk. És Urunk, újra és újra ránk telepszik nem csak egy-egy eset, nem csak egy-egy kázus, amiben elbuktunk, hanem ránk telepszik az a fajta kísértés és nyomorúság is, amely nélküled rendezte be az életet, és újra és újra pusztaként kísért bennünket, vagy a pusztában kísért minket, mint hogyha elengedhetnénk a te kezedet, mintha feladhatnánk mindazt, amit te ránk bíztál. Tudjuk, hogy ez lehetetlen, ennek, Urunk, minden igéjét ismerjük, és mégis látjuk a kísértés valódiságát, látjuk, hogy mennyire megpróbálja az embert, hogy valóban az ónak és az újnak a küzdelme az, amit mi a megszentelés útján járhatunk. Bocsáss meg, nekünk kérünk. Olyan egyszerűen kérjük, mint a publikánus kéri, Isten, légy irgalmas nékem, bűnös embernek. Amen. Testvérek, 338. énekünket keressük meg, énekeljük valamennyi verszakával, 4 verszaka van az éneknek, lelki próbáimban Jézus légy velem. Testvérek, még egy igét olvasnék Sámuel első könyvéből, a 21. részből. A 21. rész 4. versétől olvasom az igét. Most azért mi van kéznél? Adj nekem 5 kenyeret, vagy ami éppen akad. A pap ezt felelte Dávidnak, közönséges kenyér nincs nálam. Van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Dávid pedig ezt válaszolta a papnak, valóban el volt tiltva tőlük az asszony egy ideje. Amikor elindultam, szent volt a legények teste. Ez az út közönséges ugyan, de a testük meg van szentelve. Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyeret, mert nem volt más ott, csak áldozati kenyér, amit el szoktak venni az Úr színe elől, és frissen sült kenyeret tesznek oda, ha amaszt elvették. Amen. Kedves testvérek, a hétfői alkalmon, amikor együtt voltunk itt a pomázi templomban, akkor is már a kenyér kérdése jelent meg előttünk. Abban a formában láttuk és tapasztaltuk a mindennapi betevővel kapcsolatos isteni megállapítást, hogy amikor Isten a bűn miatt megátkozza az embert, a férfit, akkor bizony a kenyér az a fáradtságnak a kenyere lesz. Az a kenyér, amiért dolgozunk, amiért küzdünk, amely azért lesz a verejtékes munkának az eredménye, mert az Istentől való távolságunk, ami bűnünk után készült el. Mi az élet kenyerének szoktuk mondani, az élet velejárójának, mindennapinak, és mégis sokat munkálkodunk, sokat dolgozunk, teszünk azért, hogy legyen egy falat az asztalon. Persze megváltozott a világ, mert hogy mi már nem a két kezünkkel vetjük, majd gondozzuk, később aratjuk, csépeljük, őrőljük és sütjük a kenyeret, hanem a gépek, a technológia mind-mind persze sok-sok emberi munkával elkészíti ezt, de akik itt vagyunk az Isten házában, mi azért legtöbbször a kenyérrel a boltban, a pékségben találkozunk leginkább. Valahogyan eltűnik ebből a világból mindaz, amiért abban az értelemben dolgozunk meg két kézzel, hogy az alkotásnak, vagy éppen a növekedésnek az öröme a miénk lenne. Mi pénzért hajtunk, pénzért dolgozunk. Aztán azt is láttuk, hogy nem csak az átoknak van ebben az értelemben vett kihatása, és az átok kegyelének a mindennapi életünkben realitása, hanem milyen az, amikor áldás kenyere érkezik az emberhez, amikor úgy kapjuk és úgy tapasztaljuk, hogy az a hálaadásnak a kenyere. És itt az úrasztala környékén, amikor majd megállunk, nem feledkezhetünk meg az Úr vacsoráról sem, arról az örömvacsoráról, arról a hála alkalomról, amely nyilvánvalóan a szabadítás örömét foglalja magába. Most, amikor tovább olvassuk a Szentírást, két különböző részével találkozunk, az egyik a pusztába vezet el bennünket, a másik pedig Dávid királyságába. Élimből indul a nép, arról a helyről olvassuk a Szentírásban, amely hely egyébként egy nagyon jó vidék. Az oázisnak a vidéke, az oázisnak a helye. Mózes második könyvében a 15. rész befejező soraiban azt olvassuk, hogy 12 forrás volt ott és 70 pálmafa. Beszélgettünk erről már nem is olyan régen, hogy milyen fontos az ember életében a puszta. Akkor is, amikor ettől menekülnénk. Amikor azt mondjuk, hogy erre nincs szükségünk, vagy leginkább azt mondjuk, hogy erre nekünk nincs időnk. Milyen fontos, hogy kilépjünk abból a zónából, abból az otthonból, abból a megbecsültségből, amely számunkra a 21. századi emberek számára is érthető kép, ahol források fakadnak, és ahol árnyat adó fák vannak. Amikor megérkezünk oda, ahol a nap heve süti a tarkonkat, egész életünket, amikor szomjazunk, amikor éhezünk, amikor bajban vagyunk. Egy héttel ezelőtt, még itt, amikor most az eső miatt két nap nem dolgoztak, az egyik kora délután olyan 4 óra tájt lejöttek az állástól, és azt mondták, hogy ne haragudjon, most nem bírjuk tovább. Egész nap a tarkónkat sütötte a nap. Egész nap. Már nem tudunk egy jó hideg vizet sem találni sehol. És akkor mondtam nekik, hogy hát jöjjenek le a pincébe, és a pincében van jó, friss üdítő víz. És olyan hálásak voltak ezért a néhány kortért, amely most valóban hidegebb volt egy pár fokkal. Testvérek, nekünk is szükségünk van erre a mindent megvilágító, az ember életét próbára tevő, kiégető pusztára. Szüksége volt a mi Urunknak, Jézusnak is. Tudjuk, hogy mielőtt az ő földi munkásságát elkezdte volna, elment a pusztába és ott böjtölt. És a bűnbánati alkalmak azok nem szólhatnak másról legbelül, mint erről a puszta helyzetről, hogy Isten nélkül senki vagyok. Hogy Isten nélkül elvesztem. Hogy az én lelkem úgy vágyódik Isten iránt, mint a szarvas a hűs forrás iránt. Amikor nincs már meg ez az emberben, akkor eltelt önmagával, akkor megtelt önmagával, akkor benne ragadt, benne maradt a bűnében. Akkor már nem csak arról van szó, hogy nem tud tovább lépni, hanem majd nem tud vele mit kezdeni az Isten. Mert a pusztában válik el az, hogy ki vagy. A népnek ez egy óriási szakító próbája, amikor nincs mit enni, mit mond. Ó, de sokan élték már meg, akár közületek is, mondták el bizonságtételben, nehezebb esztendőkben, hogy miért kezdték el a munkát, miért indultak el az életbe, mert szükség volt rá, hogy kenyér keresővé legyenek. Mert megtapasztalták, hogy mit jelent besegíteni otthon, hogy be kell segíteni otthon. Hogy valóban nincs több, mint néhány szelet kenyér és egy-egy pohár víz. És akkor az ember életében van egy döntő választóvonal, hogy akkor mit tesz. Hogyan reagál erre a helyzetre? Hogyan reagál az égető napra, a perzselő napra? Hogyan reagál, hogyan válaszol a lelked ezekre a száraz évekre, száraz hónapokra? Itt a nép zúgolódni kezd. Mondhattám azt is, hogy valamit nem értettek meg Isten tananyagából, leckéjéből. Mint hogyha kétségbe mernék vonni azt, hogy Isten az ő javukat akarja a szabadításban. Miért hoztál ki bennünket? Miért szabadítottál meg? Miért mentettél meg? Azért, hogy itt éhen halljunk a pusztában, hogy ne legyen ennünk, hogy elveszen az életünk. Tudjátok, kedves testvérek, sokszor a kis hitűségben, a csüggedésben, a lelki éhségben és szomjúságban a hitetlenség fogalmazódik meg. Hogy majd ad az Isten. hogy lesz gondja rád, hogy nem felejtett el, hogy azért mented meg, hogy vezessen, csak mindannak, ami nem oda való. Pár azt mondja, hogy kár és szemét, annak ki kell égni, el kell hagyni. A pusztában dől el bizalmad vagy bizalmatlanságod. A pusztában dől el az, hogy először azt mondod, hogy Isten majd gondoskodik rólam. Hogy megadja majd a föld, amire szükségem van. Ahányszor tapasztaltátok már meg ti is, én magam is az elmúlt napokban is, hogy amikor úgy érzezte az ember, hogy nincs, akkor Isten sokkal többet ad, mint amit vártál volna, hogy megadja. De Istennek nem csak arra van hatalma, hogy megadja ezt a földet, hanem arra is hatalma van Istennek, hogy megadja az ég, hogy ne pusztán a saját magunk kezében bízzunk, hanem bízzunk az Istenben. Az ígéret földjére vándorló nép nem állhat meg, nem vethet, nem kezdheti meg a földművelést. Nem lehet, hogy ilyen formában kivárja a vetés és az aratás közötti időszakot. Hiszen menni kell, tovább kell menni, és majd tudjuk, hogy 40 éven keresztül kell menni. Aki pedig megy, aki úton van, az azt is látja, hogy Istenre bízhatja magát. Meg kell tanulnia az égre tekinteni, hogy onnan várja az ő segítségét. Hogy is mondja a kedves Zsoltárunk, szemem a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Honnan? Istentől, az égből. Vajon te az elmúlt hetekben, hónapokban, vagy az elmúlt órákban fel tudtad-e emelni tekintetedet? Vagy beleragadtál a csüggedésbe, beleragadtál abba a probléma áradatba, amelyből így nincs megoldás. A pusztai kenyér, a manna, mi ez? Az égből száll alá. És egészen addig táplálta a népet, amíg Józsué vezetése alatt Kánaán földjére nem léptek. Ott megszűnt, mert ott már lehetőségük volt munkálkodni, földet művelni. Szükségünk van az égből leszállt kenyérre, amelyre emlékeztek az Ószövetség és az Újszövetség lapjain is, és amely kenyér számunkra már nem csak Mózes idejében jelenik meg, hanem az élet kenyere Jézus, aki közénk jött a mi világunkba, és megmutatta, hogy az igazi kenyér, az élet kenyere a mennyből száll le, és aki ebből a kenyérből eszik, annak ajkán elnémul a zúgolódás, a panasz, és hálával tenik meg az ő lelke. Mert az élet kenyere, életmentő kenyér, ezt jelenti. Jézus Krisztus ebben az értelemben életmentő kenyér. Hogy aki őt hiszi, aki őt vallja, aki őt fogyasztja, annak van örök élete. És íme egy másik története az Ószövetségnek pontosan erről beszél. Dávid király korában vagyunk, a letelepedés után már a királyság is elindult. Mondhatnám azt is, hogy majd egy évezred távlata jelenik meg némi túlzással. Teljesen más berendezkedése van az országnak, a nomád életmódot, felváltotta a letelepedett életmód, vándorlás helyett otthonok vannak, és nem is akármilyen otthonok, tudjuk, Sámuel ostromolja a nép, hogy nekik is legyen vezetőjük, királyuk, aztán jön Saul, jön Dávid, kiterjed az egész birodalom, nagy építkezések vannak, új főváros indul meg. Nos, hát erről a Dávidról van szó, kedves testvérek, és Dávid egy alkalommal az ő katonáival megérkezik a Nóbi szentélyhez, ahhoz a szent helyhez, ahol a papok szent kenyeret helyeznek emlékeztetőül a szent asztalra. Egy hétig tartják ott, majd a régi kenyereket elveszik, és ami ott volt, azt a papok ehették meg. Az ő osztályrészük volt. Közönséges ember nem ehetett belőle. És azt mondja az ige, hogy Dávid menekültként érkezik ebbe a városba, fáradtan, kimerülten találkozik a pappal, és öt kenyeret, vagy másféle eledelt kér tőle, és azt mondja a pap, nincs más, csak ezek a szent kenyerek vannak, amit a szent asztalról vettük le, és adott belőle annak ellenére, hogy Dávid maga nem volt pap. A szigorú törvény szerint nem kaphattak volna belőle enni. De most életmentésről van szó. Az élet kenyere ezt jelenti, életmentésről van szó. Most a nyomorúságot, a fájdalmat, az éhséget csillapítani kell. Most meg kell menteni egy embert. Így jön el Jézus hozzá. Lukács evangéliumában az ő küldetésének a célja ilyen egyértelmű, megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nincs más. Ezért jön megkeresni, megtartani az elveszettet. Ő az életmentő kenyér. És persze ennek az életmentésnek, amely az örök életre szól, van feladata számunkra is. Mint az, hogy mi is ezzel az alázattal, ezzel a kinyújtott kézzel, ezzel a segítő szándékkal forduljunk oda, ahol nyomorúság, ahol szükség van. Egy emberi életnek a megmentése, akár néhány szelet kenyérrel, jó szóval. Vajon mit ér annak a hite, úgynevezett hite, vallásoskodása, aki nem tud gondolni a nyomorultra, a szűkölködőre? Az igazi hit és az igazi kegyesség gyakorlása, így mondták a régiek, a praxis, pietatis, az nem ellentétes, az egyfelé mutat. Nem úgy van, egyszerűsítsük le a helyzetet, hogy hinni a templomban kell vasárnap 10:30-től 3:12-ig. Nem. Az igaz hit és az igaz kegyesség gyakorlás, kegyességi szolgálat ugyanazt mutatja, életmentő kenyeret ad a nélkülözőnek, azaz igazi Isten tisztelet. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem szánjátok oda testeteket igaz Isten tiszteletre ránt. Igen, testvérek, mindkettő a mi feladatunk. Az élet kenyerét mondani, adni, hirdetni, Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, mint életünk egyetlen egy megoldását a másiknak is jó szívvel elmondani. De volt egy olyan kezdeményezés, valahol a nagyvilágban, amely igaz volt, hogy az imádságot éhség idején nem lehet megenni. Mindkettőre példát ad a mi Urunk Jézus Krisztus. Jól lakatta az 5000-et, meg a 4000-et is testi kenyérrel, és utána pedig odafordult a teremtett világhoz, amely sóvárokba várta őt, és azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Kenyérre és vízre is szükség van, hogy adhassuk, és Isten igéjére, az ige kenyerére, a mindennapi kenyérre is, hogy adhassuk. Íme a kenyér az zúgolódás idején életmentővé válik, Jézus Krisztusban mindenki számára elfogadható lesz, és mi úgy töltjük be a küldetésünket, hogyha róla, mint a lelket megváltó, testet gyarapító Istenről bizonságot teszünk. Hiszen ő is ezt tette a mi életünkben, így már így munkálkodott minden napjainkban. Életét odaadta értünk, hogy bennünket megmentsen, mint az élet kenyere. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te az élet kenyere vagy számunkra, és köszönjük, hogy egy kenyér mindennél hatalmasabb, mindennél több, mert azt végzi el bennünk, amit nem tud a ma földi. Az örökké valóságra táplál bennünket. Vedd el a mi zúgolódásunkat és hitetlenségünket, hogy gyermekeit lehessünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi környezetünkért, gyülekezetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a mi közösségünk, urvacsorai közösségünk, a bűnbánat közössége is lehessen. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy a mi közösségünkben imádságban hordozzuk a betegeket, rászorulókat, nyomorultakat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik kórházi ágyon fekszenek, vagy éppen kórházi ágyra készülnek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a fiatalokért, akik az elmúlt nyáron igédet hallották a mi közösségeinkben, táborainkban, együttlétünkben. Könyörgünk, Urunk, az előttünk álló napokért, hetekért, könyörgünk, Urunk, igéd meghallásáért, megéléséért. Úgy könyörgünk hozzád, mint ahogyan tettük alkalmunk elején. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem, hogy a holnapi napon bűnbánati alkalmunk most nem lesz Csobánkán. Pénteken tartjuk bűnbánati alkalmunknak utolsó estéjét majd itt templomunkban. Egyben hirdetem testvéreimnek, hogy vasárnap Urunk asztalát Csobánkán és Komázon megterítjük. Mindenkit hívunk és várunk a terített asztalhoz, aki meglátja a maga méltatlanságát, és megizleli Krisztus kegyelmét. Záró énekünket keressük meg és énekeljük el. Záró énekünk 465. dicséretünk lesz. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Reménység Istene töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.